Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, a 25. Zsoltárral folytassuk Isten tiszteletünket. 25. Zsoltár első, második versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ami egyben tényleg egy további imádkozás is. A 25. Zsoltárt most prózában. Így imádkozik Dávid. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító, Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását. Szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van. Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet. Ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fethetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. ahogyan az új szövetségi gyülekezet is egy zsoltárral indította az imádságát, úgy mi is most, aztán folytatta a saját szavaival, mi is most folytassuk az imádságunkat. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat, és köszönjük, hogy kinyílik előttünk a Biblia és a zsoltár, és mindent, amit olvasunk, annyira sok, sok dolog érint minket, olyan sok mindennel tudunk azonosulni. A szorongásokkal, az üldöztetésekkel, a szenvedésekkel, a szégyennel. Azért jöttünk most eléd, Urunk, mert bízunk benned, és szeretnénk várni és elnyerni a te szabadításodat, a te gyógyításodat, a te útmutatásodat mindabban, ami számunkra nehéz, a döntésekben, az élet apró és nagyobb dolgaiban is, az életvitelünkben, ami egészen onnan kezdődik, hogy mit tegyünk és mit igyunk, ami hasznunkra van, ami nem a kárunkra van, hogyan költsük a pénzünket, ami alig van, vagy hogyan költsük a pénzünket, ami talán túl sok, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket, vagy hogy hogyan álljunk a szüleinkhez, hogyan viszonyuljunk a főnökünkhöz, a vezetőinkhez. Urunk, olyan sok mindenben kérjük az útmutatásodat. Szeretnénk, hogyha a mai alkalommal az igédet, az ige hirdető hajnak a tisztán úgy szólná, hogy megértsük, hogy elérkezzen hozzánk, hogy megérintsen, nem csak felületesen, hanem mélyen az életünk vezetésének a mélyén is. Kérünk, hogy minden itt töltött idő, hallott ige épüljön be az életünkbe, a gondolkodásmódunkba, az életmódunkba, hogy amikor élünk, a reflexeinké váljon az, hogy te mit akarsz, hogy téged hogy dicsőíthetünk, hogy hogyan kell veled élni. Kérünk, Urunk, hogy add kegyelmedet most hajnalkának is, nekünk is, a gyermekek között szolgálóknak is, és a gyermekeinknek is, hogy meghalljunk, megértsünk és befogadjunk téged. Szent lelkeddel jöjj közénk. Amen. Az új énekes füzet 112. énekével csodálkozzunk rá Istennek a kegyelmére. Ki vagyok én?
Vagyok én, hogy a hang. Tisztítsd meg szívemet és alkalmat, mindenható Isten, hogy méltóképpen szólhassam szent evangéliumodat. Amen. Isten igéjét olvasom, Márk evangélium a 8. fejezetéből, a 27. verstől. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Ekkor Péter magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Isten áldása legyen az igén. Kinek mondanak engem az emberek? Ezt kérdezi Jézus. Annyi mindent mondanak őróla, ma is. Kicsoda ő? Ő a legnagyobb szocialista? Vagy ahogy én tanultam még az általános iskolában, Jézus nem létezett. Igaz, hogy 2000 éve az ő hatása a legnagyobb, de nem létezett. Ha megmondod, ki neked Jézus, megmondom, ki vagy. Péter is mondott valamit, de az nem Jézusról szólt, hanem őróla. Ő mondta a hittanos választ, tudjátok, te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás. Nem hiába Péter lett az apostolok feje. Tudjátok, a hittanórán is egy olyan izgalmas dolog ez, amikor a gyerekeket kérdezgetem, és most már a kínai kislány is mondja, hogy Jézus, csak az a baj, hogy most Pünkösdről tanulunk, és a Szentlélek lett volna a jó válasz, de nem érti még, hogy hát már tudja, hogy Jézus, de most ez nekem még mindig nem elég. Nem azért kérdezi Jézus, hogy kinek tartják, mert ez neki fontos, hogy mit mondanak róla, hanem azért, mert tanítani akar bennünket egy nagyobb igazságra, arra, hogy a Messiás valójában kicsoda, hogy nekik van valami gondolatuk a Messiásról, de hogy az tényleg az, hogy ő neki szenvednie kell, meghal, de harmadnapra feltámad, és csöndre inti őket, nem beszélhetnek erről az igazságról, mert ez egy nagyon összetett igazság. Ez nem az az igazság, amit így pletyka szintjén el lehet terjeszteni. Ennek mélysége van, és ő nem akarta, hogy egy felületes, akár politikai messiás képe terjedjen elő róla. Tanítja a tanítványait, mert nehéz befogadni, hogy valójában ki is ő, mit is jelent az, hogy ő a messiás. Kicsoda Jézus. És ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy nekünk tanítóknak nagy a felelősségünk, vagy akár szülőknek, tehát mindannyiunknak, akik Jézusról valamit mondunk, nagy a felelősségünk, hogy tudjuk-e az egészet. Hát az egészet biztos nem tudjuk képviselni, mert ez egy titok, hogy kicsoda az Isten fia, de hogy nem csak egy szűk szeletét képviselni annak, hogy ő ki, vagy amit megértettünk belőle. Tudjuk-e látni Jézust, hogy ő a szenvedő emberfia, aki vívódik, ugye nagypéntek után vagyunk, küzd, kísérthető, és aki megadja magát Isten akaratának, ilyen képet akar Jézus magáról festeni. És mi pedig sokszor arról beszélünk, hogy Jézus gyógyít, szeret, tanít, megnyithatjuk előtte a szívünket, hű társa, hogy énekeltük, de hát ez a tej, ez a tejnek itala. És nyilvánvalóan ezzel kezdem én is a tanítást mindig, a gyerekek között is, felnőttek között is, hogy Jézus vár, Isten szeret, ez a tej. Igen ám, de ahogy növekszünk, kinőjük a tejnek italát, azért néha még mindig nagyon jó inni egy pohár tejet, akkor is, ha az ember felnőtt, de hogy másra is szükségünk van, másfajta táplálékra is szükségünk van, és kihívást intéz felénk Jézus, tudunk-e növekedni, tudunk-e szilárd táplálékot is befogadni. Péter kihívást kap, tudod, mit jelent a messiás, amiről beszélsz? Tudod, mit jelent a messiás követőjének lenni? Szenvedést jelent. Arról szól ez, hogy sokszor az Isten képeink nem reálisak. Nagyon szeretem olvasni Nick Vujicic könyvét. Itt volt egyszer a jégcsarnokban is bizonyságot tenni. Hallottatok róla biztos. Az az ember, aki kezek és karok és lábak nélkül született, egy ausztrál kisfiú, szerb kivándorlóknak a gyermeke, lelkész gyerek, és leírja valamelyik bizonyságtételében, hogy mennyit imádkozott gyerekként azért, hogy Istenem, nőjön ki a kezem meg a lábam. Mi lenne, hogyha lefeküdnék este, és hát te vagy a jó Isten, és ez egy jó kérés, nem is lehetetlen kérés, hiszen minden embernek van keze meg lába. Nőjön ki a kezem lábam. És akkor teltek az évek, és nem nőtt ki se a keze, se a lába, és akkor, mikor eljutott oda, hogy akkor valószínűleg nem is fog, akkor arra gondolt, hogy meghalok. Próbálkozott is, állítólag 10 évesen próbálkozott ezzel, hogy meghaljon. De nem halt meg, viszont az az elképzelés, hogy Isten őt így fogja megmenteni, ez az elképzelés, ez a reménység, ez meghalt. De amikor el tudjuk gyászolni azt a hamis elképzelést, amibe bele vagyunk kavarodva, ami minden gondolatunkat leköti, akkor tudunk növekedni. Isten egy növekedésre hív bennünket. Ez az ember egy boldog ember. Ezt leírja ebben a könyvben, hogy ez a címe megállíthatatlan. A cselekvő hit fantasztikus ereje. Boldog ez az ember, de neki nagyon sok szenvedésen kellett átmenni ahhoz, hogy megtalálja ezt a boldogságot. Ez már keményebb eledel. Jézus azt mondja, figyeljetek, én szenvedni fogok. Készek vagytok engem követni ebben? És Nick Vujicic megtanul szenvedni, megtanul küzdeni, megtanul bizonyos dolgoknak meghalni, de feltámadni is egy nagyobb valóságra, és ez nagyon fontos, hogy egy nagyobb valóságra, az Isten valóságára. Sokszor a hiedelmeink köszönő viszonyban sincsenek az Isten valóságával. Meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire Isten szerint valók a mi elképzeléseink, akár Istenről, akár a mi életünknek az értelméről, céljáról. Mikor azt mondom, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, akkor mi van a fejemben? Mit hiszek? Én azt gondolom, egy életen át tanít bennünket Isten arra, hogy valójában ő kicsoda. És még mindig tükör által homályosan látunk. Mégis arra hívom a gyülekezetet, hogy lássunk egy kicsit tisztábban. Péter nem volt kész befogadni ezt a messiás képet, a szenvedő, önmagát megtagadó messiásnak a képét, és félrehívja Jézust, és azt mondja, ez nem történhet meg veled. Mert ha ez megtörténik veled, akkor nekem végem van. Igen, bizony, ennek az istenképnek véget is kell vetni. És Jézus nagyon határozottan megdorgálja, azt mondja, távozz tőlem, Sátán, mert jól ismeri Jézus ezt a hangot, a kísértőnek a hangját. Mindvégig ott van előtte az az opció, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Hát ezt mi is imádkozhatjuk sokszor, nem igaz? Ha lehetséges, szűnjék meg ez a szenvedés. Vért verejtékezik az Úr Jézus, és azt mondják, akik a biológiát kutatják, hogy van a félelemnek egy olyan szintje, ahol a test vért verejtékezik. És tudjátok, van ez a tiltott film, Krisztus utolsó megkísértése, ez sem véletlen, hogy nem Jézus, hanem Krisztus, mert hát a messiást kísérti meg a gonosz. Mi lenne, hogyha azt mondanám, élni akarok, nem akarok meghalni. Lesz még itt szép 30 évem, megígérem neked, atyám, hogy mindenkit úgy szeretek, ahogy csak tudok. Nem akarok meghalni. És Jézus mindezeken átmenve, a kísértéseken is, azt mondja, atyám, legyen meg a te akaratod. Ha megértjük Isten akaratát, abban van az élet. Ezt keressük. Még akkor is, ha át kell mennünk egyfajta halálon. De meg kell mondanunk, hogy ebben nagyon sok szomorúság és gyász van. Tehát amikor az ember csalódik, amikor el kell engedni a hamis istenképét, és az önmagáról alkotott képét is, hogy ő milyen keresztjén, hogy ő milyen ember, akkor az fáj, az egy gyász, az egy szomorúság. Azt mondja a Pál Feri atya, mikor erről beszél, az ember drámai természetéről van itt szó. Az önmegtagadás egy olyan pillanat, felismerés, mikor az ember rájön arra, hogy ahhoz, hogy valami új szülessen, el kell engedni a régit. Nagyon sok ilyen élményem van, már gyerekkoromból is, hogy mennyire jó volt ifi táborba menni például. Nagy ifi táborok voltak Tahiban, mindig úgy éltem meg, hogy az a mennyország, ott együtt vagyunk, mindenki szeret mindenkit, gyönyörűen énekelünk, ott van egy csomó aranyos lelkész, Vég Tamás, Ablonci Zsolt, ilyenekkel táboroztam gyerekkoromba. És hogy mennyire szeretnek minket ezek a drága lelkészek. És akkor eljött az 5. napnak a vége, és haza kellett menni. És otthon meg várt két szomorú szülő, mondjuk így, nem volt könnyű életük, és kellett menni kukoricát kapálni. És akkor bekopogtatott a valóság. És olyan nehéz volt lejönni Tahiból a hegyről, és találkozni azzal, ami a valóság. De ez volt az, amiben növekedni tudtam. És aztán hasonló volt például az angliai tapasztalat is. Tudjátok, hogy pár évvel ezelőtt elmentünk jó néhány hónapra. Nagyon jó volt elmenni, vendégnek lenni, keresztjének szeretetében megfürödni. Nagyon áldott gyülekezet, ami Chidley testvérgyülekezetünk. De aztán haza kellett jönni, mert itthon tudok szolgálni, ez a népem, ez a hazám, ez a gyülekezetem, ez a nyelvem, ez a magyar valóság, ahogy szoktuk mondani. Van benne küzdés? Van. De élet is van. Az nem volt reális. Az egy szép megmerítkezés volt, a mennyország előíze talán, de ez a valóság, és ebben akarja, hogy fejlődjek. Isten ezt adja nekem. Azt szeretném, ha megvizsgálnátok, hogy hol van az a kényelmi zóna, hol van az a védelem, oltalom, amiben nagyon jó megmelegedni, de aztán rájössz, hogy ez már akadályává válik a fejlődésednek. Hogy ez a menedék, ez már börtön. Hogy ez a stabilitás koporsó is lehet akár. Isten növekedésre hív. Önfelülmúlásra. És úgy tűnik, hogy ez szenvedésen keresztül vezet, küzdelmeken keresztül vezet. Felvenni a keresztet, ez a harmadik gondolat. Mit ért ez alatt Jézus? Kereszt, szenvedés. Ki akar szenvedni? Én ugyan nem akarok szenvedni, nem vagyok mazohista, Jézus sem akart szenvedni, nem akart meghalni. Mégis az a bölcs, hogyha valaki nem akarja ezt megúszni. Ugyanis azt tapasztalom most már így, nem tudom, mit mondjak, az élet közepén, hogy be vannak építve a keresztek az életünkbe. Vannak beépített keresztek. Azt mondja a Lélektan, érdekes könyvet olvasok, ez a Jalom, egy világi pszichológus, nem hisz Istenben, de azt mondja, hogy vannak az életünkben olyan kihívások, amivel szembe kell nézni. Azt mondja, a saját és szeretteink halálának elkerülhetetlensége, a szabadság, amely lehetővé teszi, hogy az életünket úgy éljük, ahogy akarjuk, magyarul döntési szabadságunk van, a végső pillanat magánya, valamint az a tény, hogy létezésünknek nincs egyértelműen meghatározható értelme. Ezt mondjuk én keresztjéni módon úgy fogalmaznám, hogy a létezésünk értelme személyes, amit nekünk kell megtalálni. Nem fogja más megmondani, hogy mi a te életednek az értelme, neked kell megtalálni. Ez olyan, mint a megtérés. Meg kell térni, ezt megmondjuk egymásnak, igen, de valójában meglépni, megtalálni az életünk értelmét Krisztusban, azt egyénileg, személyesen kell és lehet. Ezt én úgy fogalmaznám meg, ezt a szembenézést ezekkel a létnek a biztos félelmeivel, hogy felvenni a keresztet. Felvenni azt az utat, amit Isten adott nekünk. A kereszt felvételét úgy érti az ige, hogy boldog az az ember, aki Jézusért szenved. Mindenét odaadja azért, amit Jézusban megértett, ami Jézusban az övé lett. És annyira szép volt ez az ének, hogy énekeltük, hogy felkelek reggel, és megfürdök az ő szerelmében. Nem tudom pontosan, hogy volt a szöveg. Egyszerűen csak ő érte, mert ő előbb szeretett engem. Neked mi a kereszt? Mi az a fájdalmas kapocs, ami Jézushoz köt? De úgy is kérdezhetném, mi az a drága kincs, amit Jézusban találtál, és mindenedet kész vagy érte odaadni? Hol van a te életed értelme? Miben van a te kereszted, amivel dolgozol, szenvedsz, amiből élet fakad? És mi az a bűn, mi az a hamis hiedelem, aminek meg kell halnia, mert elzárja előled az életet? Hol van szükség önmegtagadásra, hogy járhasd az önfelülmúlás útját? Másik hírességet hozok ide, Nemes Ödön, aki 40 évig volt Japánban misszionárius, beszél arról, hogy hogyan élte meg ezt a keresztfölvételt, és ebből szeretnék olvasni nektek. Fiatal ember volt, amikor a zöld határon szökött át Ausztriába, szerzetes akart lenni, és Japánban kezdett el szolgálni. Meg akartam tudni, miért ment Japánba, mi hajtotta őt. Meg akartam tudni, hogy a názáreti Jézus Krisztus élő személye vagy sem. Netán csak egy világnézet, egy filozófia, vagy élő személy? Azt mondtam magamban Jézusnak, ha te engem egy teljesen idegen kultúrában boldoggá tudsz tenni, akkor meghirdetlek az ázsiaiaknak. Én nem menekülni akartam Magyarországról. Az volt a vágyam, hogy egy másik kultúrában megtapasztaljam, mit tesz velem Jézus. És így indul el, és aztán leírja, hogy ez a keresztfelvétel bizony nem volt könnyű. Eszembe jutott, azt mondja, először tanulta a nyelvet, de nem tudott jól angolul. És két idegen nyelv volt neki, a japán meg az angol. Az angolon keresztül tanulta a japánt, de hát angolul se tudott jól. És azt mondja, úgy éreztem, hogy meg fogok bolondulni. És azt gondoltam, hogy meg kell találnom, mi az értelme annak, hogy megbolondulok. Milyen érték rejlik benne. Eszembe jutott, ha az 1600-as években ez volt a vértanúság, a modern világban talán az, hogy megbolondulok. Bementem a kápolnába, és azt mondtam, Uram, ha ez a te óhajod, én szabadon, örömmel és szeretettel megbolondulok. Ez a jelmondatod, mondja az interjú készítő, szabadon, örömmel és szeretettel. Így van, akkor alakult ki bennem. Az is akkor kezdődött, hogy igyekeztem értéket találni a nehéz helyzetekben. Ez a címe a könyvnek, hogy szabadon, örömmel, szeretettel. Nagyon tudta ő, hogy hogyan kell fölvenni a keresztet. Nem tért ki előle. De nem úgy küzdött a kereszttel, hogy mint a macska az egérrel, tudjátok, hogy az Isten a macska, én meg az egér, és beadom a derekam, mert neked nagyobb a karmod. Hanem szabadon, örömmel, szeretettel vette föl ezt a keresztet. Azért hozom ide, hogy így tanuljunk meg keresztet hordozni. Jézus arról beszél, hogy ez az út, a kereszt útja sokszor egyáltalán nem az a látványos, sikeres életút, amit másoktól megirigyelhetünk. De az a kérdés, hogy tudunk-e szívből élni, merünk-e szabad szívvel Jézussal járni, vagy vannak hamis hiedelmeink, vagy mások elvárásának akarunk megfelelni? Mi az, ami megakadályoz abban, hogy kövessem Jézust akkor is, amikor ez bolondságnak tűnik? Még így a kereszthordozáshoz eszembe jutott ez az erdélyi utazás, amin Évával meg Bettinával vettünk részt, hogy először úgy nem nagyon értettem, hogy miért kell nekünk oda menni. Kapunk egy és egy negyed órát, és ezért utazunk, nem tudom, napokat, és mondjuk lesz ennek értelme. Kicsit tényleg úgy éreztem, hogy ez egy ilyen, felvesszük a keresztet, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. És hogy Jézus minden ponton beszélt velem, találkoztam emberekkel, személyes tapasztalatok, személyes beszélgetéseken keresztül éreztem az Úr Jézus jelenlétét, és tanított engem, minket, és az a reménységem, hogy talán mi is tudtuk az ő szeretetét képviselni. Azt mondom így utólag, ez egy könnyű kereszt volt, kicsi áldozat, nagy nyereség. De sokszor az élet olyan, hogy nagy áldozatot hozunk, nagy a kereszt, és szinte alig látszik a nyereség, vagy nincs. A legenda szerint Péter apostol egy életen át tanulta ezt, hogy hogyan kell Jézust követni és fölvenni a keresztet. A híres regényben így ír a lengyel író, hogy az öreg apostol, amikor Néró üldözte a keresztjéneket, elindul a városból, menekül, mert ezt mondják neki a testvérek is, menj, nekünk még szükségünk van rád, te nem halhatsz meg. És útközben találkozik Jézussal, és azt kérdezi tőle, Quo vadis, Domine? Hova mész, Uram? És azt mondja Jézus, megyek Rómába meghalni az én népemért. És akkor Péter megértette, hogy neki kell fölvenni ezt a keresztet, és visszafordult, és mártírhalált halt. Nagyon szép, hogy leírja ezt a regény, ha még nem olvastátok, feltétlenül olvassátok, hogy ahogyan ott ment a katonák után, hogy milyen diadalmenet volt az, amikor az öreg apostol végül odaadta az életét Jézusért. Egy életen keresztül tanulta a keresztfelvételt. Hát nem elég az, hogy Jézus meghal értünk, és mi pedig boldogan röppenünk a mennyországba, nem elég a helyettes áldozat? Ebből az igéből úgy tűnik ki, hogy még nekünk is van itt valami dolgunk. Ez pedig a saját keresztünk, szabadon, örömmel és szeretettel. Ez a kemény eledel. Amen. Most énekelünk, és a 41-es éneket, egykor oly kedves dolgok, menjetek.
Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy megszólíthatunk, hogy hallgatsz ránk, hogy meghallgatsz nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogyan szükségünk van rád. Köszönjük, Urunk, a mai igét, köszönjük a mai üzenetet, köszönjük a bátorítást, köszönjük a felkészítést. Köszönjük, hogy az Úr Jézus kész volt szenvedni, nem hátrált meg. És köszönjük, hogy minden, ami ránk vár szenvedésben, az csak kicsi emléke annak, amit Jézus elszenvedett értünk. Köszönjük, hogy a szenvedésben sem kell egyedül lennünk, és tudhatjuk, hogy előttünk jártál, velünk vagy. Így kérjük most, Urunk, hogy adjál nekünk nagyon sok erőt és hitet és elszántságot abban, ami vár ránk, hogy tudjunk szabadon, örömmel és szeretettel veled együtt szenvedni, együtt örülni, együtt létezni, együtt tevékenykedni. Így könyörgünk, Urunk, most mi is, ahogyan a Zsoltáros a saját maga után való könyörgésben Izraelért könyörgött, mi is könyörgünk a népedért, a népünkért. Könyörgünk elsősorban ébredésért az egyházainkban, nem csak a reformátusban, nem csak a katolikus vagy evangélikus úgynevezett fő történelmi egyházakban, hanem minden más kis egyházban is, minden egyházban, amely te nevedet vallja, kérünk, Urunk, hogy támasz ébredést közöttünk, tudjunk összefogni, tudjunk közben járni ezért a népért, nemzetért, Magyarországért is. És könyörgünk, Urunk, hogy az a Európa, ami tényleg a lefelé való úton indul nélküled, hadd tudjunk közben járni, hogy mentsd meg. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk fölemelni a te nevedet Európa szerte, és ahogyan Péter apostol visszafordult Rómába, segíts, hogy mi sem meneküljünk el a sorsunk, a feladatunk, a küldetésünk elől. Segíts, hogy tudjunk szenvedni, küzdeni, közben járni. Így járunk most közben, Urunk, a vezetőkért. Könyörgünk egyházi és világi vezetőinkért. Te adj nekik lelkedből, te adj nekik esélyt, lehetőséget a megtérésre, újjászületésre, a neked szentelt életre, hogy tőled várják a vezetést, az útmutatást, az irányt, hogy ne maguknak és ne az ördögnek szolgáljanak, hanem te neked. És így könyörgünk magunkért is, hogy mi is hadd tudjunk vezetőként, családfőként, beosztottként vagy főnökként neked szolgálni a te dicsőségedre. Így könyörgünk, Urunk, azokért is, akik elgyengültek már a sok küzdelemben, lelkileg vagy testileg. Így könyörgünk a betegjeinkért is, akik nem tudtak ma eljönni, a kórházi ágyban fekvőkért, otthon levőkért. Könyörgünk, Urunk, hogy mutasd meg nekik a kegyelmedet, legyél velük a szenvedésükben. Mutasd meg magadat, adj nekik hatalmas erőt, vigasztalást. Könyörgünk így a gyászolókért is, Urunk, akik szeretteiket veszítették el. Kérünk, Urunk, hogy emeld fel őket magadhoz, vigasztalással, azzal a reménységgel, hogy aki az Úr Jézus Krisztusban való hitben hunyt el, annak örök élete van. Urunk, imádkozunk azokért, akik vizsgákra készülnek, imádkozunk a gyermekeinkért, ifjainkért. Legyél mellettük, hogy tisztességgel megállják a helyüket. Imádkozunk a házaspárokért, a házasságokért. Könyörgünk, Urunk, hogy az a házaskurzus, ami ma zárul le, annak is szép gyümölcse legyen, és mindazok, akik ide eljönnek, és részt vesznek ebben, tudják megújult erővel folytatni, gyógyítani a házasságukat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a pogány tengerben teljesítenek szolgálatot, akik nem kímélik az életüket sem, hogy te rólad tegyenek bizonyságot. Így könyörgünk, Urunk, a muzulmán világban szolgálatot teljesítő misszionáriusokért. De különösen könyörgünk, Urunk, azokért, akik tényleg az életüket sem féltik, Attiláért és Csilláért, akik közel-keleten vannak. Hadd vegyünk példát róluk, Urunk, hogy mi is a megszégyenlésnek a veszélyét vállalva, vagy a szégyennek a veszélyét vállalva is tudjuk hirdetni a nevedet ebben a pogánytengerben itt Magyarországon. Hálát adunk, Urunk, a Te népedért, szerte világban, köszönjük a testvérgyülekezeteinket is, és köszönjük, hogy együtt lehetünk most imádatban velük és az angyali seregekkel. Így áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és így szeretnénk a további vasárnapunkat neked szentelni, neked áldozni az egész életünket. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk, Te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül a 274. dicséretünket énekeljük, ki Istenének átad mindent. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten legyen velünk, áldás békesség, viszontlátásra.